Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem, megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 000 forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 000 forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános eltöltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű eltöltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett két pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban először egy újonnan állított miskolci, utána pedig egy lőrinci feszületről hallanak. Szeptember 28-án jeles ünnepre, méghozzá kültéri keresztszentelésre gyűltek össze püspökük és parókusuk vezetésével a miskolcavasi görög katolikus parókia hívei. Erről hallanak most.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Boronkai József atyát, a Miskolc avasi görögkatolikus parókia parókusát. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, aki az avasi görögkatolikus parókia előtt autózik vagy sétál, örömmel láthatja, hogy egy nagyon szép új keresztel lett gazdagabb a parókia környezetem. Egészen pontosan a Miskolc avasi görögkatolikus egyházközség új keresztje lett ez a kereszt, amelynek mi a története?
Köszönöm szépen a kérdést, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát a története, hogyha elkezdjük, akkor azt mondanám, hogy már nagyon régóta szerettünk volna keresztet állítani itt az Avason.
Miért?
Volt egy fogadalma az egyházközségnek 2 évvel ezelőtt, Mária Púcsra igyekeztünk, és akkor a buszon nagyon-nagyon konkrétan a zarándoklatunkat ajánlottuk föl arra a célra, hogy Miskolcon, ráadásul pont a parókiával, illetve a kápolna mellett, a parókiával szemben fölállítunk egy keresztet, egy bizánci keresztet, és hát ehhez kértük Máriának az oltalmát, illetve segítségét, és így zarándokoltunk el Mária Púcsra, és hál' legyen a Jóistenek, 2 év leforgás alatt sikerült egy kis erőt gyűjteni, nyilván az emberekben nem kis anyagi áldozatot előmozdítani, és persze nem elbátortalanodni a céltól, mert időközben azért voltak nehézségeink is ezzel kapcsolatban, hol legyen a kereszt, mi a legalkalmasabb, mi az, ami bevonja az embereknek a figyelmét, vagy ráirányítja nem csak a keresztre, hanem a mögötte található templomra is, és természetesen vártuk, hogy mi fog ebből kisülni.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor egy hálaadó kereszt, ez a kereszt?
Mondhatjuk, hogy hálaadás, mert minden kereszt gyakorlatilag az embert arra, az áldozathozatalra emlékezteti, hogy valahová tartunk. Nyilván a kereszt mint szimbólum, és hát napjainkban azért akár megosztó is lehet egy keresztnek az állítása, de hozzáteszem, hogy keresztény ember számára mindig egy nagyon világos útmutatást jelent, itt számunkra mindig a célt jelöli, hogy hová szeretnénk eljutni, és ehhez áldozatot kell vállalni, ahogyan Krisztus is a kereszten áldozatot vállalt azért, hogy az embereket megváltsa. Nyilván a megváltásnak több formája is lehetett volna, de ő ezzel a pedagógiával valami többletet vállalt, azzal, hogy az egész életét megpróbálta odaadni az emberiségért, sőt az egész világ megújításáért.
Milyen lett ez a kereszt, azon túl, hogy bizánci keresztről beszélünk?
Igen, ez egy jó kérdés, megkerestük a mintát. Vajon ez a hatalmas templomhoz, amit az Isten ége közös használatú temploma, ehhez milyen kereszt, milyen arányok dukálnak, és hát először is körülnéztünk a környező egyházközségekben, és egy nagyon-nagyon szép bizánci, inkább szláv típusú keresztről beszélhetünk. Bizánciak a feliratok, ami nyilván azt jelenti, hogy görögül, és természetesen magyar rövidítés is található rajta. de alapvetően egy ősi miskolci egyházközségnek, a Görömbölyi egyházközségnek a keresztjét, a templom előtt található keresztjét vettük mintául. Mondhatjuk azt, hogy arányait is egy ezekben az a kereszt határozta meg, hiszen nekünk pont egy ugyanolyan nagyságú keresztre volt szükségünk, ami látható, anyag használatában tér el, hiszen ott egy betonból kiöntött keresztről beszélünk, itt viszont egy mészkőből, egy fehérebb, egy világosabb, kicsit a bézsbe hajló színről beszélünk, mert ez jobban figyelemfelkeltő, és tudom azt, hogy egy elegáns anyag, ami viszonylag könnyen formálható, de mégis az embereknek a tekintetét oda vonza. Bizánci jelleget ölt magára, ami azt jelenti, hogy a keresztnek a száraiban megjelennek Jézusnak a monogramjai, tehát ha az ICXC, tehát Iszosz Krisztus, vagyis Jézus Krisztus, felülre természetesen Jézus Krisztus, ugye a názáreti Jézus a zsidó királya felirat, ennek a rövidítése, és természetesen a Niká felirat is, ugye a görög felirat, ami azt jelenti, hogy győz. Ha valaki netalántán a keresztet próbálja egy kicsit a feliratok alapján analizálni, akkor ebben benne van valóban a bizánci egyháznak is a születése, hiszen Nagy Konstantin 303-ban a nagy Milviuszi csatában, amikor Maxentius ellen vonul, akkor bizony egy csodálatos látomása van, és hát ebben a látomásban meglátja a ki és a ró betűket, tehát a Krisztus monogramot, és egy szózat is hallatszik, hogy eljelben fogsz majd győzni, tehát a Niká felirat minden kereszten a győzelmet is hirdeti. Ezzel együtt természetesen, mint nagyon jól tudjuk, keresztények, hogy a győzelem az nem könnyű, áldozatot kell vállalni, Krisztus a keresztet vállalta, és a mi életünknek is az áldozatát jelöli és mutatja minden egyes kereszt. De győzünk.
Milyen a nagysága ennek a keresztnek?
Hát egy 3 méteres keresztről beszélünk, ami nyilván monumentális a maga méreteiben, de hogyha látjuk a templomot mögötte, akkor szinte érzékeljük azt, hogy egy ilyen arányú keresztre szükségünk volt. Az a posztamens, amin áll maga a kereszt, egy feliratot hordoz, ami a keresztnek a tropárját, tehát a keresztnek a tartalmát próbálja előre vetíteni mindenki számára, és természetesen egy olyan finom vonás található a kereszt posztamensében, ami gyakorlatilag megtalálható itt a templomnak minden egyes szegletében, az pedig nem más, mint a jeruzsálemi kereszt. Ezt nagyon kevesen látják itt a templomban, hogy sok olyan kis szellőző nyílás van a templomon belül, de kívül is a falakban, ahol egy nagy kereszt, a Krisztus keresztje, illetve a 4 evangélistának a keresztje található, ugye maga a jeruzsálemi kereszt. Mi ezt a posztamensbe próbáltuk bele varázsolni, a szöveget egy kicsit szerkeszteni, megtörni, és akkor 3 ilyen kereszt került a posztamens feliratán.
De jó, hogy elmondta ezt, atya, mert minden összefügg mindennel. A közelmúltban a II. Miskolci Arszakra Fesztiválon volt egy tudományos konferencia. Ennek az volt a címe, hogy a szakralitás szegletkövei, és ezen a konferencián elhangzott éppen a miskolci, az Isten ige temploma és a jezsuita gimnázium épületegyüttes építésének története, és valóban ott megemlítették ezt a bizonyos jeruzsálemi keresztet, amely talán fel se tűnik az erre autózónak, sétáló embereknek, de így akkor most már odafigyelnek a jeruzsálemi keresztre.
Igen, feltétlenül nekem pedig különös kötődésem is van magához, a Szentföldhöz. Tehát nagy tisztelője vagyok egyébként Krisztus keresztjének, és nyilván volt jó néhány alkalmam megérinteni azt a helyet, amelyet ugye Golgotának neveznek, és nyilván az ember ilyenkor különös hatás alatt próbálja önmagát analizálni, hogy akkor most nekem mi a kötődésem ehhez a kereszthez, az én keresztjeim hol vannak, az életemben hol vannak azok a nehézségek vagy áldozatvállalások, és úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok parókusként, akkor valami személyes jelleget ebbe a keresztbe próbáljuk belevarázsolni, úgyhogy ezt a finom részletet a templom, illetve a kereszt között ebben a formában határozzuk meg.
Valóban mennyi szentföldi zarándoklatot vezetett, atya? Kívánom, hogy legyen így a jövőben is. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor nincs korpusza kereszten, hanem csak feliratokkal találkozunk, és feliratokat tartalmaz a kereszt.
Igen, hát anyagi áldozata is van egy ilyen kereszt elkészítésének, és a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy hát nagy anyagi vállalást tett az egyházközség, és természetesen nyilván azok a jó szándékú adakozók.
Meg lehet tudnunk, hogy mennyibe került ez a kereszt, ki szabad mondanunk?
Azt gondolom, hogy igen, ki lehet mondani. Egy ilyen keresztnek az elkészítése ebből az anyagból a mai világban nem egy egyszerű vállalás. Hát 3,5 millió forintról beszélünk, ugye nem egy könnyű tétel, és hát minden egyház község életében én azt gondolom, hogy egy ilyen anyagi cél, hát egy nagy adakozást, egy összefogást eredményezhet, és azt gondolom, hogy ez fontos töblete is volt ennek a projektnek, mégpedig az, hogy az emberek mindig kérdezték, hogy na akkor mennyi kell még, hogy sikerüljön ezt a vállásunkat megtenni, és folyamatosan voltak elakadásaink, amikor nehezebben ment ez a fajta áldozatvállalás, amikor nehezebben futottak be ezek a felajánlások. De szépen lassan a Jóisten kegyelméből, jó néhány embernek akár erőn felüli áldozatából, vagy a legkevesebb pénzből is, amit jó néhányan, ugye nagy áldozatként, ugye a szegény asszony 2 fillére mindig eszükbe is juthat, hogy akinek több adatik, az igyekezett talán többet is adni, akinek pedig kevés, az pedig ugye abból a kevésből is talán a lehető legtöbbet és legjobbat. Nincs még korpusz a kereszten, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, hiszen egyházunkban nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos, hogy a kereszt nem önmagában áll, bár nem ritka egyébként, de alapvetően mi Krisztussal, a korpusszal, tehát a megszentelt testtel szeretnénk ábrázolni. Mivel Seres Tamás, azt gondolom, hogy mondhatom, hogy egy nagyon kiváló bizánci ikon festő, akinek rengeteg alkotása van, én azt gondolom, hogy Miskolcon és Nyíregyházán, Debrecenben is jó néhány alkotása, külön ikonográfiailag is, de egyébként restaurátorként is megtalálható Magyarországon. Ő az, aki sok kérlelés után azért vállalta, de még azt gondolom, hogy egy kicsit várat magára a korpusz. Egyrészt egy debreceni székesegyházat kell még kifestenie, és hát időközben próbálja számunkra, bízom benne, hogy húsvétra feltétlenül elkészíteni a korpuszt, és akkor teljes lesz már a keresztünk is.
Ha már időpontokról beszélünk, akkor elkészült a kereszt, megszentelésre került már, és mikor került átadásra, amióta a hívek is láthatják?
2022-ben tettük ezt a vállalást, onnantól kezdve folyamatos volt a gyűjtés, és 2024. augusztus végére határoztuk meg ezt a célt, hogy be is építjük, mert nyilván itt keresztépítésről beszélünk, itt az alapoktól kezdve szépen lassan posztamás és fölépíteni, hát egy külön élmény jelen lenni ennek a projektnek a befejezésén. Viszont a szentelését azt szeptember végére időzítettük, nem véletlenül, hiszen ennek a templomnak, illetve a kápolnánknak a címünnepe Szent János apostolnak az elhunyta, ami szeptember 26-án van, és a két közösségnek, a görög és római katolikus közösségnek a közös ünnepe szeptember utolsó vasárnapja. Éppen ezért az ezt megelőző szombatot, tehát szeptember 28-át jelöltük meg, hogy a püspök atya, a dr. Orosz Atanáz atya fölszentelje számunkra ezt a püspök, ezt a keresztetés, és hát így történt, hogy szeptember utolsó szombatján történt a fölszentelése. Szerettünk volna szép időt, jó időt, de elsőt kaptunk, azt gondolom, hogy ez a Jóistennek az áldása is, és külön köszönöm így utólag visszatekintve mindazok számára, akik eljöttek, megtiszteltek bennünket, és tartották bennünk a lelkesedést, hogy hálát adjunk egy vecsernyében, keresztszentelés után mindazért a munkáért, amit mi vállaltunk az utóbbi 2 évben.
Kinek a keze munkáját dicséri ez a kereszt?
Egy görömbölyi műköves úriember, aki tulajdonképpen a görömbölyi keresztet is elkészítette a görög katolikus templom előtt, és hát jó néhány alkotás a római katolikus templomoknál, szobrok, posztamensek, lépcsők és így tovább. Gyöngyösi Lászlónak hívják az úriembert, én azt gondolom, hogy Miskolcon és környékén nagyon-nagyon sokan ismerik, illetve a fia Gábor, aki rengeteget tett annak érdekében, hogy a feliratok is elkészüljenek, és színválasztásban, anyaghasználatban, betűtípusokban, a forma hogyan együtt működik. Szinte mondhatom azt, hogy organikusan ezzel a területtel, ahol éppen vagyunk, úgyhogy nekik mondhatom azt, hogy egy ilyen családi munkájuk, hiszen a kedves felesége is nagyon-nagyon sokat segített. Itt a jó hely kiválasztása is nagyon-nagyon szűk keresztmetszet volt. Először a templom tövébe szerettünk volna, de hallgattunk Laci bácsira és Gábor, aki nyilván megtalálta a megfelelő helyet. Nyitott kapukat döngetett, hiszen elsősorban mi is az avas felé szerettünk volna és az emberek felé üzenni, hogy Krisztus keresztje mindenkit hív, és hát egyre közelebb hozza az embereket, illetve nyilván itt a környezetünkben a különféle felekezeteket is.
Több éves munka eredménye ez a kereszt. Hogyan tetszik a híveknek? Mik a visszajelzések?
A visszajelzések, és én magam is igyekeztem a csapatot egy kicsit így szondáztatni, hogy vajon mennyire tetszik számukra. Facebook oldalunkon szinte folyamatosan a munkának a folyamatáról, tehát amikor a műköves, illetve építőmester folyamatosan készítette akár a feliratokat, vagy faragta ki ezeket a részeket, hiszen három tömbből készült maga a kereszt, folyamatosan közvetítettem a Facebook oldalon, és mindig láttam az emberekben a lelkesedést, a kíváncsiságot, mikor fogjuk már egységben látni, és hát hála legyen a jó Isten, mindenkinek tetszik, elnyerte mindenkinek a tetszését, és ez köszönhető azoknak az embereknek is, akik néha este, éjszaka az éleple alatt jöttek, rendezték akár a környezetét is, mert természetesen a kereszt és a környezete, és maga a templom a szinte szimbiózisban fejlődik, és bízunk benne, hogy számunkra ez nem pusztán egy kereszt lesz, egy megemlékezési hely Krisztus áldozatára, hanem ez egy édenkert is, hiszen nagyon sok kultúrában és sok vallásban, többek között ugye a Közel-Keleten is, a kereszt az mindig az életfáját is szimbolizálja, és hát éppen ezért mi szeretnénk úgy rendezni itt a parókia körüli területet, illetve a templom körüli területet, hogy a kereszt az ne egy élettelen passzív valóság legyen, hanem egy élő kis kert, egy mindenki számára vonzó terület, aki imádkozni szeretne előtte.
Köszönöm szépen a beszélgetés Boronkai József atyának, a Miskolc avasi görögkatolikus parókia parókusának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindenkinek.
Земля, небо и земля, нині торжествую, а где люди, ангели, люди весело простують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, Богом вітають, пастирі грають, чула чудо повідають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, Бог. Дают пастыри, играют, чудо-чудо повидают. Боги в Фреяме, Боги в Фреяме, весела новина. Пречиста дива, породила сына. Христос родился, Бог воплотился, ангели співают, царие витают, Бог не видают, пастыри играют, чудо-чудо повидают.
A következő riportban egy útmenti kereszt kapcsán megismerhetik egy kápolna történetét, a helyszín Sejp. Beszélgetőtársam Tari Otto, sejpi helyi lakos, a Heves megyei hírlap munkatársa.
Széles László lőrinci plébános hozott össze minket egy kereszt kapcsán. Mondhatjuk, hogy ez egy emlékkereszt itt a Sejpről Zagyva-Szántóra vezető út mellett. Mondhatjuk, hogy ez egy emlékkereszt?
Mondhatjuk, hogy emlékkereszt több okból is. Eredetileg ezt azért állították föl, mert itt volt a kápolna, valamikor a sejpi kápolna. Sajnos nagyon kevés ideig, negyed századig volt itt meg a kápolna, de én egyébként ezzel a kereszttel szembe lakom, és én azt gondolom, hogy Amikor én erre járok, nekem elsődlegesen soha nem a kápolna jut eszembe, hanem az az időszak, amikor már én is éltem, és az elmúlt évek, amikor már tapasztaltam is, hogy az aszbeszt áldatlan körülményeken nagyon sokan meghaltak itt. Tehát nekem ez a kereszt elsődlegesen napjaink áldozatait jelenti. De ugyanakkor a kápolnát is, ahol annak idején még többek között apám is, aki kántortanító volt Lőrincibe, ő is kiállt ide orgonálni.
Igen, említetted ezt a aszbeszt dolgot. Elég ipari környezetben ülünk most itt?
Igen, igen. Valaha egy nagyon szép és prosperáló ipar volt itt. Hát mi most, hogyha körülnézel, akkor láthatod, hogy romok közt ülünk. Előttünk a cementgyár romjai, mögöttünk a cukorgyár romjai. Tehát ez tulajdonképpen itt egy halott övezet. De valamikor itt nagyon jelentős ipar működött a 19. század vége óta, hiszen akkor alapították meg a Beocsini cementgyárat, meg a hátunk mögött lévő cukorgyárat is, amit mondom, sajnos már nem láthatunk csak a romjait.
Ennek a keresztnek van egy felirata. A lényege mi ennek?
Ennek a keresztnek, amit nem is emlékszem, hogy mikor, talán 2009 körül állítottak, Rados László atya idejébe. Egyébként állampolgári kezdeményezésre Tóth Pista, hát ő valamikor gyerekként még minisztrált ebbe a kápolnába, ő jóval idősebb azért nálunk, és úgy gondolta, hogy ez a hely megérdemli, amivel egyébként nagyon sokan egyet is értenek, hiszen Sejp valamikor, bár Lőrinci ezt arrazott mindig, de egy önálló település rész volt. Annyira önálló, hogy én apámtól tudom már csak, aki ugye sajnos már rég meghalt, hát evidens, hogy meghalt, hiszen 13-as születésű volt. Ő nekem annak idején még mutatta, hogy ahol ti most itt végigjöttetek, van a volt mozi épülete, innek 1 kilométerre, és utána fölfele hosszú ideig szántóföld volt, aztán pedig lakótelepek. Tehát ez itt egy ilyen ipari, talán a Vekerle telephez tudnám hasonlítani, a budapesti Vekerle, amit munkásoknak építettek, nagyon jó körülményekkel, a korabeli szociális körülményekkel, lakóházakkal, szép épületekkel, ráadásul nem is ilyen egyenházakkal, hanem ha egyszer majd sok időnk lesz, megnézzük, azért a nyomokba felfedezhetők ezek a létesítmények. Tehát például itt, ahol most egy nagy pusztaság van, ahová az önkormányzat egyébként majd egy buszfordulót tervez, ott is lakóépületek voltak, egészen benyúltak arra, ezek voltak a cementgyári épületek, tehát arra akarok kiukadni, hogy ez a terület itt gyakorlatilag egy önálló településrész volt, egy iparosodott településrész, amelynek nem volt kápolnája. Imahelye se volt, tehát annyira, hogy például még a 30-as évekig az iskolába folyt nem csak a hit oktatás, hanem ott időnként szentmiséget is tartottak. A cukorgyári iskolába, hiszen akkor a cukorgyár nagyon sok mindent csinált itt a környéket, többek között iskolát, óvodát működtetett, de ez a másik része a dologra. És akkor 1930-ban dr. Tóth Béla, plébános úr, aki egyébként egy, én már csak az idősebbek elbeszéléseiből hallottam, nagyanyám, apám elbeszéléseiből, a Tóth Béla plébános úr, ő egy ugyanolyan emblematikus plébánosa volt Lőrincinek, mint aztán az 50-es években Csillik János plébános úr, vagy a 60-as években Géczi László Esperes úr, aki nekem hitoktatóm is, és mai napig szeretettel emlékezek rá. És akkor épült ez a kápolna. Egyébként érdekes, hogy ezt a kápolnát nem közadakozásból építették, bár volt rá igény, hanem a cementgyár építette. Tehát maga az üzem. Egyébként hát nem tudom, de az is érdekes, hogy a kápolna titulusa a munkás Szent József lett. Gondolom, hogy a munkások felé való tisztelet, vagy megbecsülés.
Mekkora lehetett ez a kápolna? Most ugye itt, ahol állt, ez a már említett ipari kis lepusztult betonkerítés van.
Ez nem volt itt, ez a betonkerítés, ez már a 60-as évek szocreál maradványa. Egyébként a 70-es évek, amikor elkezdődött itt az Eternit gyártása, akkor gyártották ezt az aszbeszt, ennek az Eternitnek az egyik alapanyaga. És hogy még látjátok a kerítésen a feliratokat is, amivel reklámozták, hogy milyen jó ez az aszbeszt elem, ami egyébként megkötve valószínű jó, mert az összes vízzeték ebből le. Tehát itt látjátok a feliratokat, hogy milyen vastagságban lehet rendelni, milyen átmérővel a csöveket, meg mit tudom. Na most ez a kerítés akkor nem volt itt. Itt a kerítés mögött, és ez egy érdekes dolog, sokan úgy tudják, hogy a kápolnát az istálló helyére építették. Egyébként tényleg volt itt istálló, de a kápolnában felhasznált elemek kocsiszín elemek. Tehát a kocsiszínt építették be, mellette volt egy faistálló is egyébként, tehát ennyiben megfelel a valóságnak. Itt, ahol a kereszt áll, a kerítés akkor ugye nem volt itt, ott volt a kápolna, egy másik érdekesség. Sokáig a kápolnának csak az üzem felől volt, a gyár felől volt bejárata, később már a meglévő épület MS felére is vágtak egy ajtót, és akkor lehetett az utcáról is bemenni. És ez a kápolna 1955-ig, más források szerint 56-ig állt. Szerintem is az 56 talán a reálisabb, hiszen van nekem olyan ismerősöm, aki 55-ös születésű, és itt keresztelték meg, mert ismerik az 50-es évek szűk levegőjét, és hogyha itt tisztviselők, vagy olyanok gyerekei voltak, akiket a rendszer miatt nem lehet megkeresztelni, akkor Suttyóba hozták ide, és akkor itt megkeresztelték őket, mit tudom én, pártfunkcionáriusok, vagy a műszaki értelmisége gyerekeit. Tehát a kápolnát, ugye 45-ben Mikuláskor jöttek be az oroszok. Karácsonyra le volt szerelve az egész, amit lehetett, meg amit ők hasznosnak tartottak, azt vitték. Nem tudom, hogy kápolnába egy kommunista vörös hadsereg mit tartott hasznosnak, de az biztos, hogy elvittek mindent. Talán az oltárterítők nem, meg úgy hallottam, de én erről nem tudok többet, csak hogy néhány terítőt, oltárterítőt sikerült megmenteni, és azt a mai napig őrzik a lőrinci templom segrestjéjében. És akkor maradt még szekrény is, meg két szobor is, ezeket is sikerült megőrizni. Hát a többit elvitték az oroszok. Tehát ezek a lőrinci templomban láthatók a mai napig. Na most a krónika még arról is megemlékezik, hogy ezt rövid időn belül már közadakozásból, tehát nem az üzem segítségével, ami nyilván értetően akkor már kommunista üzem volt, közadakozásból pótolták. Sajnos ez már nem volt hosszú életű, mert 55-ben megszületett a döntés, és 56-ban a kápolnát lebontották. Na most ez is egy érdekes történet, mert arra való hivatkozásra bontották le, hogy az üzemnek szüksége van a cementgyárnak egy nagy irodaházra, amely kulturális célokat is szolgálhat. Na most ez a nagy irodaház meg is épült a 60-as évek végén, tehát 15 évvel később, mint amire hivatkoztak, és itt láthatjátok az alapját balra. Tehát a kápolnától egy 50 méterre.
Tehát ez sem volt hosszú életű.
Most bontották le egy 10 éve. Amikor a gyárat is egyébként, de ez tényleg egyébként funkcionálisan megfelelt a céljának. Én gyerekkoromban jártam ide még, mit tudom én, koncertekre, meg ilyen szórakoztató rendezvényekre, és a legfelső emeletén volt egy hatalmas színházterem. Hát hatalmas akkor mekkora az épület. És használták, meg alul irodák voltak, hanem ezzel csak azt akartam mondani, hogy abszolút nem odaépült, ahol a kápornát erre való hivatkozással lebontották. Tehát látjátok, ti is, hát van 50 méter, kit zavart volna ott senkit.
Milyen emlékeim még ennek a kápolnának a kereszten túl?
Na most, hogyha belegondolunk, ez most már csak nem 70 éve megszűnt. Tehát azok, akiket annak idején Suttyomba még itt megkereszteltek, ők is már 70-80 éves emberek. De 65-től biztos, hogy többek. Ugye, hát könnyű kiszámolni. Egyébként még sejpről tudni kell, hogy a lakosság nagyon heterogén, hiszen nagyon sokan máshonnan jöttek ide, a biztos megélhetés reményében, a munka reményében, itt azért nagyon sok üzem volt kezdve, a cukorgyár, cementgyár, említettük a csőszer, a malom, de voltak itt azért más munkahelyek is, tehát és akkor az Alföldről nagyon sokan jöttek, a felvidék felől is nagyon sokan jöttek, hát ugye amikor még a Nagy Magyarország ideje volt, akkor vonzotta az embereket a mezőgazdasági területekről, hordták a répát is lovaskocsival, arra még én is emlékszem gyerekkorom. Tehát Sejp nem volt annyira homogén, mint Lőrinci. Ugyanakkor egy kicsit ilyen szabadabb felfogás is volt, talán nem is volt annyira vallásos az itteni közeg, mint az anya települése, ami ugye falu volt 92 óta város, egy nagy falu volt mindig. Bár mindig a régión belül egy kis központnak számított, amit talán legjobban jelez, hogy valamikor még sóhivatal is működött itt, ami annak idején azért meghatározó volt, amikor még sóval is fizettek. Tehát nagyon halovány az emléke ennek. Mondom, én sem elsősorban a kápolnát látom a keresztben, amikor erre járok, egyébként itt lakom szembe, ott jövök ki minden nap a kapun, hanem inkább az beszélt az eszembe. Ennyi.
Az elhangzott beszélgetésben Tari Otto újságírót hallották, egy lőrinci útmenti feszületről és egy ma már nem létező kápolnáról. Ezzel mai műsorunk véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infókukat szentistvánrádió.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Tompos Péter, valamint szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is búcsúzom. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztválnak, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetett Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Nagyon szeretünk sózni, sósan enni az ételeinket, talán túlságosan is, és akkor legyen ez az első kérdésem.
Sajnos túlságosan is, és azért ez nem feltétlenül csak magyar sajátosság, bár azt gondolom, hogy ez minket azért annyira nem vigasztal, de hogy nagyon nagy szakadék van az ajánlás és a hazai lakosság fogyasztása között, különösen a férfiak húztak bele nagyon a sófogyasztásban, mert az a férfiak esetében naponta átlag 16 g, a nőknél 12 g. Ez nem mond semmit, de ha mellé teszem azt, hogy az ajánlás az 5 g, akkor ugye látszik, hogy a férfiak több mint a háromszorosát, a nők meg több mint egy kicsit a kétszeresét fogyasztják az ajánlott sóbevitelnek.
Ugyanakkor pedig nem vitatható, hogy a sónak egy nagyon fontos élettani szerepe van a szervezetünk működése tekintetében, tehát szükségünk van sóra, még akkor is, hogyha nem ilyen nagy mennyiségben, mint ahogy az imént mondta, nők és férfiak esetében.
Hát ki mondta a kulcs szót, hogy nem ilyen mennyiségben, tehát dietetikusok, orvosok, táplálkozástudományi szakemberek sohasem mondták azt, hogy nincs szükségünk sóra, ugye, mert ami nátriumból és kloridból áll, hanem azt mondjuk, hogy ilyen nagy mennyiségben nincs szükség, hiszen maga a nátrium és a kloridionok nagyon sok fontos élettani folyamatban vesznek részt. Ha azt csak azt nézzük, hogy az elektrolit egyensúly fenntartásában, aminek kihatása van az idegrendszerre, az izmok működésére, vagy ugye a vérnyomás fenntartásában, az izmok működésének segítésében, és még nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben van, de ez a pár dolog is felvillantja, hogy igenis létszükséglet. De ha ebből a létszükségletről jóval többet fogyasztunk, akkor sajnos nem jobban fogunk működni, hanem inkább hosszú távon kevésbé jobban.
Most a szövetségnek megjelent a közelmúltban ezzel kapcsolatosan egy közleménye, amit a sóról és a sózásról tudni érdemes, és az jut eszembe, hogy azért is nagyon fontos, hogy ezeket a közleményeket továbbítsák a közvélemény felé, egyrészt egy széleskörű tájékoztatás, másrészt eszembe jut például az is, hogy néhány évvel ezelőtt az iskolai menzákat is megreformálták, és például az asztalokról eltűntek a sótartók, és próbáltak a gyermekeknél is erre a sózásra, annak a megfelelő mértékére odafigyelni. Ennek az is az üzenete, hogy fontos már ezt a fajta edukációt gyermekkorban elkezdeni?
Hát fontos lenne, de ott is ugye az volt a probléma, és azért lett belőle forradalom, mert hogy a közétkeztetésben az élelmezésvezetők által megtervezett és az elkészített ételek sótartalma az az ajánlásnak felelt meg, az akkori ajánlásnak. Ugyanakkor a gyerekek, amit otthon fogyasztottak, vagy az otthoni ízvilág, amit megszoktak, az volt, amit az előbb elmondtunk. Tehát, és nem úgy vagyunk megtervezve, hogy otthon jó az ízhatás, amit eszem, akkor bemegyek ebédelni, meg uzsonázni, és akkor ott egy sokkal kevesebb sót tartalmazó ételt is ugyanolyan finomnak fogok tartani. És ezért lenne nagyon-nagyon lényeges az edukáció, hogy ne azt az erősebb ízvilág, sós ízvilágot szokjuk meg. Mert ha valamilyen családot megkérdezünk, vagy dietetikusként a rendelőben megkérdezem, hogy mennyire eszik sósan, ez teljesen felesleges feltenni, mert azt mondja, hogy hát nem, hát én normál mennyiségben nem eszek én sósat. És akkor, ha én elmennék oda és megkóstolnám, hát lehet, hogy nem sokat tudnék belőle lenni, mert hogy én nem úgy főzök, mert ez nekem már nagyon sós. És csak kezdjük az alapdolgoknál, hogy rengeteg ember megsózza a zöldséget, ha eszik. A paradicsomot, az uborkát, a paprikát, teljesen felesleges. Ha a gyermek ezt látja, hogy a szülő megsózza, akkor neki is az lesz a természetes. Már pedig nem úgy született, meg nem úgy kezdett el járni, hogy rohanok a sószóróhoz, és megsózom ezeket a zöldségeket. Ha úgy készítem el a húst, hogy azt rendesen megsózom és kisütöm, és utána egy másik helyen, vagy akár egy étteremben, vagy egy másik családnál elfogyasztok egy olyan nagyon finom sült csirkehúst, amiben kevesebb só van, de több zöld fűszer van, először biztos, hogy nem fog ízleni, hiszen jóval nagyobb lesz az ízkontraszt. Tehát, hogy ezért kell azt, hogy fokozatosan kevesebb sót használjanak a családok, ne egyszerre, vagy ugye a legjobb az, hogyha rá se szokunk, mert akkor az így sokkal nehezebb már, mint a túlzott sózásra.
Ugyanakkor pedig talán azt nem lehet elvitatni, hogy a só az egy élvezeti anyag, tehát szeretjük vagy alapanyag, szeretjük a sós ízt, ahogy szeretjük az édeset is, és hogyha mondjuk elmegyünk egy vendéglátóhelyre, akkor én már láttam olyat, hogy valaki a kihozott kész ételt kóstolás nélkül is rögtön utánsózza. Tehát rosszak a szokásaink is.
Rosszak a szokásaink, de meg is fordíthatjuk ezt a szemléletet. Azt mondom, hogy miért szűkítjük le magunkat fűszer tekintetében a sóbors paprikára? Miért? Amikor fantasztikus ízvilág tárulhat felénk, hiszen ott van a többi zöld fűszer, vagy szárított fűszer, a majoranna, a bazsalikom, a kakukkfő, a petrezselyem zöld, a babérlevél, tehát hogy rengeteg minden van, amit most mondhatnánk, hogy jaj, hát, hogy mit beszélünk így. De ha valakinek a nagymamája vidéken élt, ott régen teljesen természetes volt, hogy ezeket a fűszereket használták. Egy rozmaringos sült hús. Mennyivel másabb is dominálnak ezek a fűszerek, és ez azt jelenti, hogy akkor abba kevesebb só kell, hiszen ne a só adja meg a fő ízét, hanem ezek a fűszerek. És nem azt mondjuk, hogy ne sózzuk meg, de ne olyan mennyiségben, és inkább ezek az új ízvilágok, vagy régi új ízvilágok táruljanak föl. Vagy ugye maguk a zöldségek, maguk a gyümölcsök is működhetnek fűszerként. Hiszen ha egy hússal együtt sütöm nem csak a hagymát, hanem mondjuk sárgarépát, vagy más zöldséget még mellé sütök, akkor annak az ízvilága is átmegy rá, de ugyanez vonatkozik, ha a vége fele almát teszek hozzá, vagy ősz felé szilvát. Ezek megint egy kicsit másfajta ízvilágot adnak hozzá, vagy ha valaki régen vadételt ért, vagy ha nem vadból, hanem más húsból, de csinált egy vadas. Hát ott azért a boróka bugyútól kezdve, tehát hogy nagyon sok olyan fűszer van, amit újra elő kellene venni, és valóban az adja meg azt a fantasztikus ízességét az ételnek, és ne a túlzott sózás.
Elképzelhető, hogy a lustaság az itt egy nagyon komoly faktor, mert hát egy sótartót sokkal könnyebben előkapunk a polcról, mint mondjuk a friss zöld fűszereket összedaraboljuk.
Hát lehet, hogy ez is. Ezen még nem gondolkoztam el, mert hogyha meg így én magam előtt képzelem el, akkor ezeket a fűszereket, vagy az én, nem tudom, az én nagy szüleimre gondolok, hogy ott ez természetes volt, hogy ezek a fűszerek ott voltak. Tehát, hogy nem tudom, hogy koptak ki ezekből a dolgokból, és ehhez nem feltétlenül kell ma már kert, hiszen többségük ezeknek a fűszereknek cserében is kapható, és ha szépen átültetem, akkor nem fog tönkre menni, de magam is szállíthatok, ha sok ilyen van belőle, föllógatom, és nagyon jó szállított fűszert lehet belőle készíteni. Úgyhogy igazából nem tudom, lehet hogy lustaság.
Az imént említette a magas vérnyomást, ugye lehet egy következménye a túlsós étkezésnek, de egyébként egészségünkre milyen káros hatással lehet annak, hogyha túlzottan sósan eszünk, vagy akár hiányos a sóbevitelünk?
Hát a sóhiányról azért olyan nagyon nem tudunk beszámolni, hogyha ott valamilyen nagyfokú sóhiány van, ott biztos, hogy valami olyan betegség áll mögötte, hogyha a laborértékekben az látszik, tehát ezt pedig az orvossal kell megbeszélni. Úgy maga a túlzott sófogyasztás, ahogy beszéltünk róla, az a magas vérnyomás kialakulásának egyik rizikófaktora, de hogy egyébként az elhízás is a kialakulását a magas vérnyomásnak elősegíti, és akkor innentől kezdve már egy ilyen ördögi kör alakul ki, mert ugye a magas vérnyomás egy önálló betegség, de a szív- és érrendszeri betegségek is sokkal gyakoribbak annál, akinek magas vérnyomása van, és aztán a magas vérnyomás a vesére. Tehát ugye már nagyon-nagyon sok szervet tud rombolni, és ugye ez egy nagyon alattomos, nagyon hosszú folyamat, hiszen azért alapvetően ez így nem fáj a magas vérnyomás, amikor már valamilyen nagyobb baj van, akkor már régen magas volt a vérnyomás, és hirtelen egy nagy kiugrás történt benne. És nagyon sokszor a páciensek, a betegek, vagy a diagnosztizált emberek odáig jutnak, hogy akkor na jó, akkor beveszem azt a gyógyszert. Jobb esetben folyamatosan veszélyben, mert úgy gondolja, hogy ha már túlélte a gutaütést, akkor nem kell szedni, holott ez nem igaz, de nem fordít figyelmet arra az életmódváltásra, amit beszéltünk a táplálkozásról, amit említettem, hogy bizony az elhízás esetén már egy 10%-os testtömegcsökkentés is csökkenti mind a vérnyomásnak, tehát a szisztolés, mind a diasztolés értékét, és akkor ezek így mind-mind kihatnak egymásra. De amikor valakinek azt mondjuk, hogy kezdjük el a sóbevitelre odafigyelni, azt nem lehet drasztikusan, hanem így fokozatosan. Tehát, hogy aki azt szokta mondani, hogy aki eddig megsózta a zöldségeket, most ne sózza meg, szokjunk ahhoz hozzá. Aztán, amit ön mondott, ha eddig az volt a szokása, hogy megsóztam automatikusan, most ne sózzam meg a dolgokat. Mert ugyanakkor, amit készen megveszünk, tehát a felvágottakban, a sajtokban, ugye azokban már önmagában nagyon sok só van, tehát körülbelül a sóbevitelünk 60-70%-át így visszük be, hogy akkor azt a maradék 30-ra kell nekünk nagyon oda koncentrálni. Vagy akkor, ha valamilyen rákcsálnivalót veszek, mondjuk valamilyen mogyorót, akkor ne a sós mogyorót vegyem meg, hanem annak a sótlan változatát. Tehát ilyen apró dolgokkal kell elkezdeni, és utána egy kicsit jobban odafigyelni a fűszerezésre, és így szépen fokozatosan kialakítani azt. Azért ez 1-2 hónapot biztos, hogy igénybe fog venni, de utána azért nagyon sokan élvezni tudják ezt a fajta ízvilágot, hiszen egy teljesen új terület nyílik meg előttünk, mert azért ezek így nagyon-nagyon finomak.
A mulandóság a kabátkombom, elfelejtem, hogy mindig hordom. Beleutazik a fény, meg a rózsabogáncs, beleutazik a nyár, beleutazik az égen a közszínű táj, meg a pincebogár. Néha nap eltéved egy fűszálondó, este felé utazik a csend, meg az eleszem a sár, vele utazik a tánc, meg a régi szobám, vele utazik egy jó kedvű atrósta vágy, hogy egyszer majd megfordul valaki után. Ha
Ezt a fajta utat, amit ön mond, hogy akár egy másfél-két hónap is lehet, önök ezt nevezik íz áthangolásnak?
Igen, igen. És ugye az is lehet, hogy akkor azt mondjuk, hogyha valakinek eleinte nagyon nehezen megy, akkor eltolom. Például a húshoz adok egy például mondjuk egy gyümölcsmártást, akkor egy picikét, ugye akkor egy másfajta ízvilágba viszem el ezeket a dolgokat. Vagy mindig használok mellé nem csak ilyen zöld fűszereket, hanem amit mondtam, zöldségeket, gyümölcsöket, amivel együtt sütöm, vagy nem adok önmagában mondjuk rizst, hanem mellé párolok valami zöldséget, és akkor a zöldség is fog ízt adni, és nem csak a só, de hogy az adott fűszert, amit felhasználok hozzá, ugye egy zöld borsóhoz a petrezselyem zöld, de egy gombához a majoránna, a fehér bors. Tehát, hogy mindegyikhez egy kicsit más fűszert kell, és ezt ezekkel összekeverem, és sokkal szebb lesz, finomabb, és kevesebb só is elég lesz hozzá. Nem beszélve arról, hogy sokkal egészségesebb lesz, mert a zöldségfogyasztásunkat is növeljük, és ezekben a zöldségekben pedig más ásványi anyag van nagyobb mennyiségben, például kálium, ami a szívési rendszeri betegségek megelőzése szempontjából is fontos, hiszen a szervezetünkben semmi sem önmagában van. Fontos a nátrium-kálium arány a szervezetben, de ha túl sok nátriumot viszek be, kevés zöldséget, gyümölcsöt eszek, ami meg kevés kálium bevitelt jelent, akkor itt megint egy ilyen nagyon nagy egyensúlyi felborulás következik be, ami szintén nem jó a szervezet számára.
Hogyha elmegyünk bevásárolni, akkor azt látjuk a boltok polcain, hogy korábbiakkal eltérően nagyon sokféle sóból tudunk választani. A szakember melyiket javasolja? Például ugye kiemelik önök, hogy Magyarország nagy része jót hiányos terület. Ebben az esetben mit ajánlanak?
Igen, ugye nagy része jód szegény terület, és ugye a pajzsmirigy megfelelő működéséhez jódra van szükség, amit így jelen esetben a táplálkozással tudunk bevinni, és ilyenkor érdemes jódozott konyhasót használni. Ugye ez szinte minden boltban kapható. Azt azért tudni kell, hogy vannak olyan pajzsmirigy betegségek, ahol meg pontosan a jódbevitelt kell csökkenteni, de ugye ezzel így diagnosztizálnak, és volt dietetikusnál, az tudja, és akkor természetesen neki nem szabad jódozott konyhasot használni, de hogy az emberek többségének igen, és hogy ez nem jelent semmi különösebb ízérzést, tehát ugyanúgy lehet vele sózni, csak arra figyeljünk oda, hogy amikor elmegyünk vásárolni, jódozott konyhasót vegyünk, illetve nagyon sok fajta só van már. Ugye itt azt szokták mondani a séfek, hogy vannak ételek, vagy olyan dolgok, ami ez a nagyobb szeműt van, ami ez a kisebb szeműt, illetve ugye nem mindegy, hogy milyen területről származik a só, de az nem a nátrium-kálium, vagy a nátrium-klorid mennyiségi arányát befolyása, hanem inkább az egyéb kisebb ásványanyagok, hozzáadott ásványanyagoknak a tartalmát. Tehát, hogy attól nem lesz kevesebb a nátrium tartalma, de mondjuk lehet kapni csökkentett nátrium tartalmú sót például, tehát aki első körben inkább ezzel próbálkozna, hogy ott egyfajta cserét csinál, és akkor azzal kezdi el a változtatást, az is egy jó út.
A sófogyasztás csökkentése kezdődhet egy tudatos vásárlással? Arra gondolok, hogy amikor bemegyünk a boltba, akkor a vásárolt termékeknek nézzük meg a tartalmát, hiszen ugye a sótartalom is fel van tüntetve.
Hát igen, igen, az egy nagyon nagy, nagyon sok olvasást igényel, és én remélem, hogy ennek lesz pozitív hozadéka, mert viszont az a tapasztalat, hogy jó néhány gyártó már korábban is próbálkozott ilyen csökkentett nátrium tartalmú termékekkel, aminek az ízvilága a fejlesztés során azért nem volt rossz. Tehát, hogy nem lehetett azt mondani, hogy fú, hát, hogy akkor ez egy baromi sószegény ízű valami, és mégsem rajongtak annyira a fogyasztók érte ez. Úgyhogy de lehet ilyesmiket keresni, illetve ugye egy lépés az, hogy nem mindig kész felvágottak vannak reggelire, hanem akár otthon készített krémek, zöldségkrémek, amiben ugye megint tudunk kevesebb sót tenni.
Önök szakemberek azt is javasolják, hogy konyha technikai eljárás tekintetében főzzünk lassan. Ez miért fontos? Koncentráltabbak lesznek az ízek, és kevésbé fogjuk hiányolni a sót?
Hát inkább azt mondjuk, hogy attól függ, hogy mit készítünk, hogy legyen rajta pörzsanyag. Mert ugye, ha pörzsanyag van rajta, akkor már maga a pörzsanyag, tehát amikor gyorsan így átpirítjuk, lehet a zöldség, lehet az hús, van rajta egy kis pörzsanyag, az már egy ízt ad az adott alapanyagnak. Másrészt akár a hús esetében, amikor van rajta ez a pörzsanyag, akkor nem jön ki belőle, most úgy mondja a hétköznapi ember, hogy a húslé, de hogy nem jönnek ki belőle azok az ásványanyagok, azok az egyéb ízek, ami a szaftját, ízét megadja annak a húsnak. De ugyanez vonatkozik a zöldségekre is, és inkább ez az, ami segít abban, hogy jó ízű legyen az az adott étel. Természetesen nem kell megégetni, mert akkor meg rákkeltő anyagok keletkeznek rajta.
Ugye beszéltünk a gyermekek edukálásáról, hogy nem lehet ezt ideje korán elkezdeni, és nekem pedig eszembe jut a szövetség táplálkozási ajánlása az okostányér, vagy például nem olyan régen beszélgettünk arról a mentorprogramról, ami még ebben a tanévben elindul, és ugye a 7. osztályosoknak szól, és gyakorlatilag itt ez a korcsoport egymást fogja edukálni, tanítani. Az okostányérban is gondolom, illetve ebben a mentorprogramban is szerepet kap a sófogyasztás jelentősége.
Igen, és pontosan azért, hogy ne szokjanak rá, vagy ugye a gyerekek esetében azok az ilyen snackek, ugye mit most nem az édességekről beszélünk, hanem ezekről a ropogtatnivalókról, ami meg brutál sok sót tartalmaz. Tehát, hogy próbáljunk rászokni, hogy azok nagyon ritkán legyenek, vagy amiből van, ugye amit akár az olajos magvaknál mondtam, mert ugye azok nagyon egészségesek, de hogy akkor abból ne a sós mogyoró legyen, hanem annak a sótlan változata, és akkor ha ez így edukáció szinten átmegy, már ez is sokat jelenthet, vagy hogy akár úgy a gyerekek, hogy nem sózzák meg a paradicsomot, a paprikát, és akkor itt sokkal könnyebb azért, hogyha nem ezt a nagyon sós íz szokják meg, akkor sokkal könnyebb betartani az egészséges táplálkozást, és igen, tehát egy bizonyos kor után a gyerekek már a korosztályukat tekintik példaképnek, és nem a szülőket, úgyhogy ez a mentor program azért lesz nem csak hogy izgalmas, hanem szerintem nagyon nagyszerű, hogy a kortársakat jobban elfogadják, és lehet, hogy csak egy olyan szót mond, hogy fú, figyelj, ez sokkal menőbb, vagy nekem ez sokkal jobban ízlik, gyere, kóstoljuk meg, vagy olyan dolgokat mond, amitől ugyanazt mondja, mint a szülő, csak az ő, vagy mint a dietetikus, csak az ő stílusában, és az ő korosztályának megfelelően, és tőle el fogja fogadni. És ugye ez a cél ezzel.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy az elmúlt percekben egy örök témát feszegettünk, amit a sóról és a sózásról tudni érdemes. Erdélyi Alíz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára mondta el a szakértő gondolatai, tapasztalatait. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget!
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetett Erdélyi Alízzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.